8 óra 13 perc, a telefonon a túlsó végén Csoma Mózes Korea kutatót, korábbi Széulinek követett. Köszöntöm, jó reggelt kívánok, köszönjük, hogy rendelkezésünk
áll. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ami a téma, megkezdődött Jung Song-jol volt dél-koreai elnök büntetőpere tegnap. Ugye tavaly decemberben néhány órára hadi állapotot hirdetett ki, az ellenzéke szerint azzal a céllal, hogy velük leszámoljon. Érdekes kérdés, ugye, hogy egy államfő mit tehet meg és mit nem. Mi az, ami miatt valóban elindult ez a büntetőjárás? Hozott-e olyan döntést ez alatt a pár óra alatt, ami mondjuk teljesen szembe megy a dél-koreai alkotmánnyal, illetve a törvényekkel?
Gyakorlatilag tavaly december 3-án egy olyan döntést hozott Jun Song-jol államfő, amivel egy konkrét politikai konfliktusra megpróbált az 1970-es évek Dél-Koreájára jellemző módon reagálni. Azt kell tudni, hogy azért a szöuli olimpiai játékokat, ami 1988-ban volt, azt megelőzően azért Dél-Korea korán sem volt demokrácia éllovasának tekinthető ország, sőt, alapvetően a 60-as, 70-es évek időszakában Dél-Koreában lényegében félkatonai diktatúra uralkodott. Nyilván Jun Song-jol elnök is abban az időszakban szocializálódott, és lényegében a baloldali liberális ellenzékkel vívott folyamatos csatározások következtében döntött úgy Jun Song-jol elnök, és hát közeli tanácsadóinak a hatására, hogy szükségállapotot hirdet, és gyakorlatilag ezzel felfüggeszti a nemzetgyűlésnek a működését, betiltja a politikai tevékenységet. Tehát lényegében olyan jellegű döntést hozott, ami alapvetően kizárólag a 70-es éveknek a Dél-Koreájára volt jellemző. Szerencsére a dél-koreai demokráciának, a működőképességének a bizonyítéka az, hogy a nemzetgyűlési képviselők azért pillanaton belül bejutottak, akkor a nemzetgyűlésnek az épületébe felfüggesztették ezt a szükségállapotot, tehát lényegében kb. 6 óráig volt érvényben ez a helyzet. Természetesen a dolog nem maradhatott következmények nélkül, ezért is függesztették fel Jun Song-jol elnöki jogainak a gyakorlásában, illetve a elmúlt napoknak a fejleménye, hogy ugye végérvényesen az alkotmánybíróság el is mozdította őt a hatalomból, és hát abból a szempontból sem maradhattak a dolgok következmények nélkül, hogy természetesen felelni kell ezért a dologért, minden valószínűség szerint börtönbüntetést fog kapni.
Az idő alatt, amíg hadi állapotot hirdetett ki, a hadsereg hogyan viselkedett?
Hát gyakorlatilag a dél-koreai fegyveres erők a rábízott utasításnak megfelelően valóban megjelentek a nemzetgyűlés épületénél, helikopterekkel szállították őket. Egyébként eléggé jellemző az, hogy azok a egységek, akik viszont teherautókon, gépkocsikkal közelítették meg a nemzetgyűlés épületét, elakadtak az esti forgalomba. Tehát ez is mutatja, hogy a 70-es évekbeli reflexeket lehetetlen a 21. századi modern körülmények között alkalmazni. Nyilván az is nagy kérdések elé állította a fegyveres erőket, hogy hát hogyan jussanak be a nemzetgyűlés épületébe, kezdjék el leszerelni a ajtókat, ablakokat, vagy milyen módon. Szerencsére a katonaság az próbálta lehetőleg humánusabban eljárni, tehát több olyan videófelvétel is készült, ahol a katonák a nemzetgyűlési képviselőkkel szemben, illetve a médiának a képviselőjével szemben nagyon udvariasan viselkednek, sőt, bocsánatot kérnek, érzékeltet, hogy ők is egy parancsot, egy bizarr parancsot teljesítenek. Igazság szerint az egész történtekről a legjobb szó, amivel összefoglalóan lehetne jellemezni azt, hogy ez egy rendkívül bizarr jelenség volt. Szerencsére most már azért úgy néz ki, hogy a történelemkönyveknek a lapjaira tartozik a dolog.
Milyen büntetésre számított az államfő?
Hát annak ellenére, hogy Dél-Koreában formálisan létezik még a halálbüntetésnek az intézménye, és ilyen jellegű bűncselekmény, ami a dél-koreai büntetőjog szerint a lázadásra szítás, fennálló rend elleni szervezkedés és cselekvés, kategóriába tartozik, elvileg lehetséges lenne a halálbüntetésnek a kiszabása is. Én ezt alapvetően kizártnak tartom. Hozzá kell tenni, hogy zárójelbe jegyzem meg, hogy a halálbüntetés az Dél-Koreában azért egy elméleti lehetőség. Tulajdonképpen a 90-es évek óta nem került sor ténylegesen halálbüntetésnek a végrehajtására, tehát moratórium van érvényben ilyesmire. Én úgy gondolom, hogy egyértelműen börtönbüntetésre számíthat Yoon Suk-yeol, és azért, hogyha megnézzük egyébként a dél-koreai politikának a elmúlt 20 évének a fejleményeit, sőt, mehetünk vissza régebbre is, tehát lehet, hogy mondjuk az elmúlt 40 évnek a fejleményeit, azért azt látjuk, hogy vannak olyan dél-koreai elnökök szép számmal, akik regnálásuknak a letöltését követően ilyen vagy olyan ügyből, általában korrupciós jellegű ügyből, hatalommal való visszaéléshez tartozó ügyekből börtönbüntetésre kerültek. Egyébként a legutóbbi két konzervatív elnök, Lee Myung-bak elnök, aki 2013-ig regnált, illetve Park Geun-hye elnök, aki utána 2013-tól követte őt, és 2017-nek az elejéig regnált. Ők mindketten utána börtönbüntetéssel kellett szembenézniük, természetesen nem a teljes kiszabott időt töltötték le, mert azért egy pár év után mind a kettőjük esetében engedményt kaptak, és elhagyhatták a börtön.
Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Csoma Mózest, Korea kutatót, korábbi Szöulőnek követet hallották. Zenélünk egy kis érdekesség, közlekedünk fél kilenckor, friss hírekkel jön.